Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Jó reggelt kívánok! Március 15-én egyebek között az ország... Ahó, ez új helyzet, nem a munkahelyem, nem a munkahelyeden, vagy hol vagy?
Nem vagy, bevásárlóközpontban vagyok, mert találkozni fogok itt nem sokára néhány kollégával.
Nem, csak a háttérzajokból kitaláltam, hogy ez nem azonos az előző. Van valami oka, tehát most örüljek, vagy szomorkodjak, valami rendkívüli esemény, vagy semmi extra?
Nem, semmi extra, semmi extra.
Tehát, hogy március 15-én egyebek között az ország ünnepli a sajtószabadságot, és az jutott az eszembe, most már nem tegnap kezdve a beszélgetéseket veled, és tanulmányozva a gazdaságot, hát amit ugye bokaszinten sem művelek, hogy vajon egyébként a te területednek van-e olyan megfelelője, mint a sajtószabadság? Mert én azt látom, hogy ahogy a sajtószabadságnak is ugye a legfőbb ellenfele a politika, a te területednek, amit majd mindjárt megnevezel, hogy micsoda, sajtó, ennek a megfelelő szabát kérem, hogy ott is ugyanilyen gátként tud működni a politika, és hogy létezik-e olyan szabadságharc, amit te akaratlan folytatsz ez ellen a tényező ellen, a saját foglalkozásodat üzve, ha érthető vagyok pár órás alvás után.
Ha, ez elég komplikált kérdés. És nem is tudom, lehet, hogy kellett volna vette gondolkodni egy napot, hogy mit mondjak. Ugye az én szintem, mint mondjuk így befektetés, vagyonkezelés, talán az, hogy ugye vannak a közgazdaságtanban, a pénzügyekben vannak törvényszerűségek, amelyeket nem árt, hogyha a politika tudomásul vesz, mert ha nem vesz tudomásul, lehet ellene csinálni dolgokat, de az összességében nem sül jól el. Tehát annak hosszú távú hatásai nem lesznek jók.
Menjünk egyel tovább. A kérdés az, azt kérdezi az egyik hallgató, hogy a Görögországgal való tárgyalásoknak mennyiben a tétje az, hogy az a hitel, amit megkap a Világbanktól, vagy az akárkitől, az valójában német bankokhoz kerüljön kellő úton, vagy nem kellő úton vissza?
Nem, a történet nem erről szól, ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsített történet. A történet arról szól, hogy nagyon nehéz beismerni, de muszáj, hogy egy olyan ország, aki részese egy közösségnek, amelyik részben felelős magáért és a tagjaiért, részben viszont ugye viszonylag fejlett országokból áll, ennek a közösségnek egy része, egy tagja eljut oda, hogy fizetésképtelenné válik. Abban, hogy fizetésképtelenné lett, ez részben ő maga is hibás, részben leginkább ő maga hibás, hiszen ők sokkal több pénzt, mint annyi volt. De hát hibások azok is, az a rendszer is, meg azok a szereplők, akik folyamatosan tömték bele a hiteleket, annak ellenére, hogy csillapíthatatlan volt a pénz utáni étvágya. És ezzel a realitással nehéz számot vetni, és nyilvánvalóan hát ennek biztos, hogy lesznek hatásai, és hát ezekkel a hatásokkal minél később szeretnének szembenézni. Többek között akár a német bankok is, és ezért, de hát mindenki más is, és ezért próbálják lélegeztetőgépen tartani, és hát egy ilyen menedzselt csőd levezényelni. De nem tudják, hogy ez hogyan kell, vagy nem tudjuk, hogy ez hogyan kell, mert hát...
Ilyen még sose volt?
De hát volt, talán volt, de mondjuk így, hogy egy ilyen jellegű összefüggéseket, vagy egymásra utaltsága jellemezhető pénzügyi rendszerben nem igazán.
Végül is van olyan, hogy sakkvakság. Hogy létezik az, hogy a pénzügyi szektor sakkvakságban szenvedett akkor, tartós sakkvakságban, amikor elnézte Görögország helyzetét? Ez számomra egyre több részletet megismerve, kétségtelen lassan tanulok, teljesen érthetetlen.
Igen, utólag mindig érthetetlen az, amit, ami aztán valahogy történt.
Jó, de pillanatra várjál, Péter, itt nem arról van szó, hogy egy távoli szigeten zajlik valami, ami kicsi, jelentéktelen, így aztán amikor egy atomerőművel jönnek elő, akkor hirtelen mindenki azt mondja, hogy Jézus Mária, ha ezt korábban tudtam volna, jobban odafigyelek. Görögországon ugyan sok sziget van, de nem egy jelentéktelen és sehol sem látható ország. Az pedig, hogy az adóhatósága hogyan dolgozott, az, hogy milyen pénzügyi politikát folytatott, az az unió számára nyilvánvalóan tudható volt. Hogy létezik az, hogy ezzel kapcsolatban mégis sakkvakságba estek, ha egyáltalán ez sakkvakság? Létezhet az, hogy valaki ezen a görögökön kívül jól járt? Mert egyébként az ember nem tudja elképzelni azt, hogy tartósan ez a helyzet úgy állhatott fel, mint hogy Görögországgal megesett. Hirtelen az ember nem is tudja eldönteni, hogy most irigyelje vagy sajnálja a görögöket, hiszen mind mostanáig egyébként haszonélvezői voltak ennek a vakságnak.
Ezzel a vaksággal kapcsolatban két példa. Ugye itt arról van szó, hogy valami történik, ezzel kapcsolatban vannak vélemények, de hogy ez pontosan mivé fajul, ezt előre nem mindenki egyformán gondolja, utólag pedig úgy tűnik, hogy hát ez teljesen egyértelmű volt. Ha mondok két példát, az egyik nem túl, egyik sem túl szép, az egyik már megtörtént, a másik meg vagy megtörténik, vagy nem. Az egyik, ami megtörtént, az vegyük a második világháborús Németországot, illetve Adolf Hitlert, akinek a politikája utólag elég egyértelműnek tűnik, mégis a kortársai rendkívül megosztottak voltak abban a kérdésben, hogy vajon ez meddig fog elmenni. A másik...
De ez egy jó analógia?
Tessék?
Ez egy jó analógia?
Inkább arra analógia, hogy utólag nagyon egyszerű értelmezni azt, ami történik, amikor benne vagyunk, és a kortársak, a döntéshozók teljesen más, hogy értékelik, és mondhatják azt, hogy de hát ilyen nem.
Oké, rendben van, azt szokták mondani itthon a politikusok, hogy hol volt a Magyar Nemzeti Bank, hol volt az Állami Számbevőszék, a Költségvetési Tanács egyáltalán létezett, akkor a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, amikor megindult a devizahitelezés. Hasonló módon lehet-e ma azt kérdezni az Európai Uniótól, hogy hol volt az, aki egyébként Görögország helyzetét ilyen tartósan elnézte?
Lehet kérdezni, egyébként kicsit olyan, mint devizahitelezéshez kapcsolódóan, és ugye mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a PSZÁF ugye ezzel kapcsolatos veszélyekre felhívta a figyelmet, és aztán végig is a dolog valahogy elakadt, és Görögország esetében is a dolog valahogy elakad, illetve hát bizonyos kontroll, bizonyos események között történtek, mert akkor ugye figyelmeztetés volt.
Volt-e emögött politikai számítás, és ha nem, akkor miért igen?
Hogy politikai számítás?
Hát tudnék, egyébként teljesen érthetetlen. Tehát olyan az egész, mint hogyha lenne a les szabály, de az Görögországra nem vonatkozik.
Vonatkozott rá is a szabály, és ugye ezzel kapcsolatos szabályokat, olyan figyelmeztetések voltak, meg eljárások, meg elnyebelnyék, mint egyébként Magyarországgal kapcsolatban is voltak figyelmeztetések, eljárások és elnyebelnyék. De nem jutott olyan kritikus pontig a rendszer, hogy azt mondjuk, hogy na akkor ez elég, és ezt így nem lehet. Egyébként ez kicsit olyan a másik analógia, amit akartam mondani, ez a klímaváltozás. Tehát ugye ezzel kapcsolatban is egészen komoly viták vannak, és azért vannak egészen félelmet és hajmeresztő jövőképek, és hát majd 50 év múlva kiderül, hogy a 2012-es klímaváltozási viták azokból kinek volt igaz, és akkor már egyértelműnek tűnik, hogy vagy sokkal melegebb volt, vagy az, hogy kabó volt az egész, tehát hogy de ezt most így nem igazán tudjuk, és hát azt tudjuk, hogy kicsit emelkedik a hőmérséklet, de azt is tudjuk, hogy ebből majd lehet, hogy egyszer majd baj lesz, addig majd úgyis majd történik valami, és akkor majd megfordul, és akkor ez már nem lesz annyira fontos. Kicsit olyan volt ez a görögügy is, meg kicsit olyan volt a devizahitelezés, és hogy persze, örökké nem mehet, de végül is nincs is olyan sok devizahitel Magyarországon. Hát én most nem akarok nemet mondani, mert nem akarok ilyenfajta vitába belemenni, de hát azért van olyan elismert magyar közgazdász, aki most természetesen a devizahiteles történetben is szakért, aki 2008-ban mondta azt, hogy Magyarországon egyáltalán nem nagy a külső adóssága, mert a privát szektornak csak nettóban 40% is, az egyáltalán nem sok. Mondta ezt azelőtt, hogy IMF hitelre szorultunk. Tehát, hogy azért ebben a kapcsolatos vélemények utólag eldönteni, hogy mi a jó és mi a nem, de ott azért ez komoly viták tárgya volt. Különösen az, egy ilyen rendszer, ami egy fenntartozottan állapot fele tart, de nem tudjuk, hogy hol van a kritikus pont.
Igen, hát mondjuk az analógia annyiban félelmetes, hogy amennyiben a klímaváltozást komolyan kell venni, mert mondjuk az tényleg bekövetkezett, vagy bekövetkezik, akkor ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Görögország példája immáron nem precedensként fog jelentkezni, hanem valamit alapvetően átír, mint ami korábban létezett a pénzügyi politikában. Tehát semmi se folytatódhat úgy, mint hogy azt megelőzően volt.
Igen, igen, egyébként valószínű a világon nagyon sok minden van így, hogy egészen dolgok akkor változnak, amikor valami krízis, és a krízis tanítja meg a résztvevőket, hogy dolgokat hogyan kell csinálni.
Igen, csak az ember azért van alapvetően problémában a krízissel, miközben az élet maga is úgy megy, hogy a halálhoz vezet, pedig az ember hosszú ideig egészséges. Tehát, hogy ahogy az ember nézi outsiderként, még egyszer hangsúlyozom a gazdaságot, abban azt lehet látni, hogy maga a gazdaság, tehát hogy messze a pénzügyi feltételek korán se olyanok, mint amilyen, tehát hogy visszaél a pénzügypolitika azzal a lehetőséggel, amit egyébként a gazdaság lehetővé tesz neki a hitelezés révén. Tehát, hogy valójában mindenki messzebb takarózik, mint ameddig a takarója ér, és hogy ez egyébként a kritikus pontra mikor ér el, ezt egy olyan outsider, mint én egyáltalán nem tudja megállapítani, de az az optikai csalódásom, hogy jóformán nincs olyan ország, legalábbis a meghatározó nagyhatalmak közül, amelyik ne takarózna messze a takaróján túl, annak a következményei pedig beláthatatlanok, miközben erről viszonylag kevesebbet beszélünk, vagy ennek a jelentősége nincs ilyen mértékben a kirakatban, ha én ezt egyébként jól látom.
Nagyon sokan nyújtoznak tovább, mint amennyi a takarójuk ér, de mondjuk Görögország az, amelyik ebből a szempontból a kritikusabb helyzetben van. Egyrészt neki az adóssága is az egyik legmagasabb, sőt, most gyakorlatilag a második legmagasabb a világon, mint államadóság, és a pálya is olyan, hogy ebből igazából semmi nem látszik, csak a exponenciális növekedés és a katapult az űrbe. Úgyhogy Görögország azért van speciális helyzetben, mert ő a rosszak között is a legrosszabb.
Igen, de a kérdés az, hogy mennyiségű vagy minőségi különbség van a rosszak között, amelyben Görögország a rosszak között a legrosszabb, de Amerika is messze túlterjeszkedik a takaróján.
Van valószínű minőség és mennyiségi különbség is. Én azért hozzátartozik, hogy én azért elég erősen Amerika barát vagyok, és az amerikai társadalmat az sokkal árnyaltabban látom, mint vagy nézem, mint ahogy legtöbben Magyarországon. Én azt gondolom, hogy van minőségi különbség az Amerikai Egyesült Államok és Görögország.
Jó, de amikor az ember azt hallja, hogy minden egyes amerikai állampolgára 50 ezer dollár államadósság jut, akkor hol lássam én azt a potenciális Budai Gyulát, aki egyszer elszámoltatja ezügyben az Amerikai Egyesült Államokat, vagy azt mondja, hogy most akkor mindenki álljon helyt ezért az államadósságért, vagy az állam, vagy az egyedek?
Ugye az hozzátartozik az Egyesült Államokban az egyfőre jutó nemzeti jövedelem, meg a nem túlságosan exaktul mérhető, inkább csak elméletileg létező egyfőre jutó nemzeti vagyon is sokkal nagyobb. Úgyhogy ezek a számok nem túlságosan sokat mondanak, és ugye egy dolgot azért meg kell tudni az Egyesült Államokról, tehát hogy a társadalomra egy hihetetlenül adaptív és változásra képes társadalomról van szó, ahol egyébként a pénzügyeket nagyon-nagyon komolyan veszik, tehát a mindennapi ember szintjén is, hogyha egyszer oda jut a helyzet, hogy Amerikának változnia kell, akkor biztos vagyok benne, hogy változni tud. Ugye,
de ebből a szempontból nem félreérthető módon feltéve.
Always does the right thing once it has exhausted all the alternatives. Tehát, hogyha már minden rosszat megcsinált, akkor végül csak jó dolgot fog csinálni saját magával, úgyhogy egyes államok esetében én is nagyjából erre számítok.
Oké, rendben van, de ha most nem kiforgatva azt, amit te mondtál, azt mondom, hogy ez bizonyos szempontból játék a szavakkal, akkor ebben nekem abszolút nincs igazam?
Mármint, hogy mi a játék a szavakkal?
Mármint az, hogy Amerika jobban tud alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, amely körülmények egyébként, ha ismérv kategóriába vesszük őket, akkor nem a pozitív tartományba fognak kerülni. Vagy nem mind a pozitív kategóriába kerül. Tehát az, hogy Amerika adaptív, az vajon mindent felülír-e?
Amerika egy jól alkalmazkodó ország összességében, lehet, hogy nem legjobban alkalmazkodó, mert ugye ezt túlesen lehet mondani, vagy bátorságban lehet mondani, de egy jól alkalmazkodó ország, és ne felejtsük el, hogy azért nagy, és rettetesen sok tartaléka van minden szempontból. Nyilván más helyzetben van, mint egy kis nyitott ország, de ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy kis nyitott országnak mindig sokkal előbbre látónak kell lennie, és mindig egy kis nyitott ország mindig sokkal kiszolgáltatottabb, mint más, és egy kis nyitott országnak ennél fogva az önállósága, a döntési és intézkedési önállósága is sokkal kisebb. Hogy egy kis nyitott ország az igazából akkor lehet sikeres, hogyha ő maga is alkalmazkodóképes, illetve kompromisszumkész, mert az egyedi izmozás az nem sokkal a vezetés. Itt azt mondom, hogy mind Magyarország, mind Görögország ebből a szempontból magában nézhet.
Akkor nézzünk magunkba. A költségvetés adóssága januárban látványosan csökkent, a forint erősödése decemberhez képest 400 milliárd forinttal apasztotta az adósságot. Ez valójában, ha tetszik, optikai csalódás, hiszen ez a mindenkori forint erősséghez van kötve. Így aztán mennyire komolyan vehető ez, mert ez kicsit olyan, hogy a tárgyak nyáron a melegben kicsit kitágulnak, télen egy kicsit összemennek, miközben ugyanazok a tárgyak maradnak, mint korábban.
Ez nagyjából így van, és igen, ezeket a, ugye azt ne felejtsük el, hogyha csak ezt a devizakomponest nézzük, akkor persze decemberhez képest sokkal jobban állunk, de hát júniushoz képest nem sokkal rosszabbul. Hát akkor 262 forint volt egy euró, most már az óriási erősödés után is vagyunk 287-en, ugye a tegnapi nap, most itt a ma reggel nem tudom, hogy álltunk. Tehát, hogy
megmondom neked.
Sikereket meg a kudarcokat a helyükön kell kezelni. Milyen én se tekintem olyan nagy sikernek, hogy a 325 forintos euró helyett most 280 valami van, amikor lehetne 260 is.
Megmondom, kérlek szépen, most 286,94.
Na, szuper. Akkor nagyjából ott van, mint tegnap.
Mekkora jelentősége van annak, hogy imáról lehet tudni, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsában ki hogyan döntött az alapkamat emelése vagy nem emelése tekintetében?
Ez régóta így van egyébként, hogy név szerint van egy...
Én ezt értem, de azt kérdezem most már, hogy lehet tudni, hogy az utolsó ülésen, vagy a legutóbbi kamatdöntő ülésen hogyan szavaztak, ennek mekkora jelentősége van, hogy ki hogyan szavazott?
Jelentősége van, az abban a szempontból nincsen, hogy ezt most megtudtuk, hogy nagyjából az úgy, aki ismeri ezt a döntési mechanizmust, legalább így szakértő kívülállóként, az úgy gondolhatta, hogy ki szavazott mire. Én nem szeretném ezt olyan különösebben kommentálni, ez egy eléggé komplikált ügy a Magyar Nemzeti Banknak a mostani helyzete. Nyilván ez része annak ez az ügy része annak a tárgyalás sorozatnak, ami arról szól, hogy kapunk az EU-tól, illetve az IMF-től további segítséget, tehát gyakorlatilag az eddig adott segítséget hajlandók-e meghosszabbítani.
A januári inflációs adatok, azok, vagy adat az mennyire kétségbejtő, mennyire nem, mennyire lehet közel a legközelebbi kamatdöntő ülésnek, ugye ennek a mértéke 5,5% volt.
Mi nagyjából azt látjuk, nekünk valami hasonló szám jött ki januárra, hogy igazából azok a tételek, amelyek miatt a Magyar Nemzeti Banknak árstabilitási szempontból aggódnia kellene, és amire valamilyen fajta ráhatása is van, azok egyáltalán nem mutatnak ilyen aggasztó képet. Igazából ugye az áfa emelés, meg a devizának a hatása azért megjelent az inflációban, ugye egyikre sem nagyon rövid idő alatt egyikre sem hat az MNB-nek az MNB-nek az akció, nyilván devizára hosszú távon persze tudhatni egy normális kamatpolitika, meg hát a megfelelő magasságú kamatszint. Őszintén szóval nem látjuk ezt az inflációs számot annyira tragikusnak, hogy emiatt most bárkinek is az erejét kellene felvagdosnia.
Hol húzódik a különbség, miközben nem vagy gazdaságpolitikus, de a gazdasághoz értő ember, vagy a válságadó és a bankadó között, különös tekintettel arra, hogy a kormányzata a válságadókat hajlandónak tűnik kivezetni a piacról, amíg a bankadón gondolkodik, úgy tűnik fenntartja, csak a mértékét csökkenti. Mi a kettő közötti alapvető különbség, miközben nem vizsgáztatni szeretnélek?
A válságadót azért vetjük ki, mert hirtelen rövid időre kell a pénz. A bankadónak több funkciója is lehet, mert Magyarországon nem arra használják, amire esetleg valami fajta értelme lehet. Ugye az gyakorlatilag az egy sarc a bankadó Magyarországon.
Mire lehetne egyébként?
Olyat lehetne csinálni, tehát hogyha azt mondja egy gazdaságpolitika, egy pénzpolitika, hogy szeretném, hogyha a bankoknak a működése forrásszerkezete, stabilitási, tehát a stabilitás szempontjából lényeges pénzügyi mutatói valamilyenek legyenek, és hogyha nem olyanok, akkor azt elkezdem adóztatni, amivel igyekszem visszaterelni a pénzintézeti rendszert egy olyan fajta forrásszerkezetre, amit egyébként megfelelnek tartok. Hozzáteszem, hogy ez egy olyan fajta bankrendszeri, vagy olyan fajta struktúrát jelenteni, mondjuk törvényes, de azt mondom, hogy hosszú távon ez nem annyira jó. Tehát most mondok egy példát, hogy mondjuk nagyon sok a devizahitelezés a bank részéről, ami még benne van mindenféle szabályokban. Tehát én egyébként, mint gazdaságpolitikus úgy gondolom, hogy hosszú távon nem jó a devizahitelezésnek az erőltetése, akkor egy bizonyos határon túl ennek már extra költséget adok a bankszektorra. Külföldön egyébként ugye most felmerül a bankadó mindenhol, ugye az egyik fókusz az az, hogy a bankadó arra a részre vetüljön ki, ami egy olyan hitelezés, amit a bankok nem normál betétgyűjtéssel, hanem egy másfajta hitelfelvétellel finanszíroznak, mert ez instabilá teszi a bankokat és a bankrendszert. Ez a fajta adózás egyébként igazából nem is arról szól, hogy egy-egy bankot megsarcoljunk, hogy egy-egy bankot szabályozunk, hanem az egész pénzügyi rendszert tartsuk egy olyan állapotban, egy olyan szinten, ezekkel a motiváció, pozitív és negatív motivációkkal, amivel úgy gondoljuk, hogy így jobb lesz, és hatékonyabb, de mindenképpen stabilabb.
Záró kérdés. Azt mondja Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára, hogy a bankszövetség azt reméli, hogy ha lesz európai bankadó, akkor a magyar adó is erre a szintre csökken. A várható növekedési áldozat miatt végül azonban nem lesz új típusú európai bankadó jövőre, így Magyarországon is teljesen megszűnik, vagy megszűnhet ez a teher. Minek a függvényében alakult úgy Európában, hogy miközben Orbán Viktor és zenekara nagyon büszke arra, hogy megelőztük Európa vezető tagállamait a bankadó bevezetését tekintve, most ennek a struktúrájáról nem esik szó, hogy miért nem jött létre egyébként európai banki különadó, amelynek a mértéke egyébként mérvadó lenne az összes tagállamra, független attól, hogy az euróövezeti tag vagy sem, vagy függően attól, hogy euróövezeti tag vagy sem. Ennek mi az oka?
Ugye rögtön én még egyszer pontosítanám a miniszterelnököt, hogy Magyarországon a bankadó az nem olyan bankadó, mint máshol. Magyarországon a bankadó az egy sarc. Az európai bankadó pedig azért nem jött létre, mert látható az európai bankrendszerben egy összehúzódási folyamat. Tehát igyekeznek a bankok a mérleg főösszegeiket csökkenteni. Ez ugye annyit jelent, hogy az általuk kihelyezett hitelek, mert ugye a mérleg főösszeg nagy része az az általa nyújtott hitele. Tehát ezeknek a hiteleknek a nagysága is csökkenni fog. És hogyha ezt erre még ráadunk egy bármilyen típusú különadót, ami a normál adók, ugye azért a bankok fizetnek adót, társasági nyerességadót, meg a bérjárulékokat, stb. Csak hogy ha még ezen a normál adón felül, ami mondjuk egy termelővállalatot nem illetne, de egy banknak ki kéne fizetnie, ezen a normál adón felül egy ilyen plusz külön adót ki kellene fizetni a bankoknak, akkor ez az összehúzódás még nagyobb lenne, még több hitelt vonnának ki a gazdaságból, ami értelemszerűen a recessziós hatásokat erősíti. Nem kizárt, hogy lesz egyébként bankadó a későbbiekben a Európában, az sem kizárt egyébként, hogy olyan bankadó lesz, amiből akkor folyik be pénz, amikor a bankok túlságosan nagyra nőnek, és amikor egy normál, valamilyen szempontból normálisnak tekintett működésük van, akkor viszont egy eurocent sem jön be belőle. Tehát valami ilyesmi típusú elképzelést, ilyen sütőfutó dolgot tudok elképzelni. Ezek a rövid távú konjunkturális veszélyek azok, amelyek a bankadó, az európai bankadó eltekintésére szorították az illetékeseket. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogyha a bankok nem úgy működnek, ahogy kell, tehát nem hiteleznek, nem tudnak rendesen hitelezni, az komoly recessziós hatása van, hogy ezt fogjuk látni 2012-ben Magyarországon is.
Köszönöm szépen, 9 óra 1 perc van, visszaadlak az életednek, jövő héten ugyanilyenkor.
Jó, rendben.
Köszönöm szépen, Drunnelli Pétert hallottak.